Szóval szeretettel köszöntünk mindenkit, és örülünk nektek, hogy mondjuk el ismételten. És ma este változatlanul a Gary Chapman könyve alapján mondjuk el a mondandókat, és úton a megértés felé, és hogyan tudjuk hatékony kommunikációval elősegíteni a házasság egységét. Ugye annyira fejlődik a világunk, felrepülünk az űrbe, pillanatok alatt behozzuk az akár Amerikában élő gyerekeinket a Skype-on, és az, hogy az érintkezés az egyes kapcsolatokban hogy menjen végbe, erről valami keveset tudunk. Fontos azt tudni, hogy érdekeljen a másik fél, akivel kapcsolatban vagy, mert úgy tudsz igazán ráfigyelni, úgy tudod elérni azt, hogy kíváncsi vagy arra, hogy mit mond, hogy meg tud hallgatni, hogy válaszolni tudjál a kérdésekre, és nagyon fontos az is, hogy a saját akaratunkról tudjunk lemondani, amikor a másikat meghallgatjuk. Szóval fontos az, hogy valóban érdekeljen bennünket a másik, és úgy figyeljünk rá.
De ezt nevezzük, hogy megértésre törekvő kommunikáció. De Márta mondott, ugye, hogy annyi mindenre képes már az emberi technika, de az, hogy egymással normálisan szót értsünk, arra még sokszor most is képtelenek vagyunk.
És a kommunikációnak 5 szintje van. Szóval beszéltünk már több alkalommal kommunikációról, csak ez egy kicsit más megvilágításban próbáljuk átadni a tanultakat, és ez az 5 szint, ez a kapcsolat, a tények, a vélemények, az érzelmek és az őszinteség. Ahogy haladunk, külön-külön fogunk róluk beszélni, és ahogy haladunk felfelé a kommunikáció lépcsőjén, jobb oldalon van 2 háromszög, az egyik a személyek száma, tehát ahogy haladunk a lépcsőn, a személyek száma az csökken, az intimitás mértéke az pedig egyre inkább növekszik, ahogy a személyek száma csökken a kapcsolatainkban.
Nos, hát ugye az első szint a látszat kommunikáció, ugye egy ilyen egymást furkászó 2 majomról van szó, vagy mutatjuk be, mint példát, tehát már az állatvilágban is létezik ez a fajtája kommunikációnak. A majom csordába megvan annak a sorrendje, hogy melyik majom illik a feljebb valóját, vagy pedig a családi kapcsolatban hozzá legközelebb állott ilyen kurkászással, tetvészetéssel gyakorlatilag köszönteni, karban tartani a bundáját. Na most ugye erre van az embereknél is ugye kitalálva az a társadalmi érintkezés, hogyha ismerősök találkoznak, akkor hát mindenképpen illik valahogy jelezni, hogy észrevesszük a másikat. Gyakran ez csak ilyen formális dolog, hogy vagy, kösz, jól, körülbelül ennyi. Vagy az angoloknál ugye, ami a hajdújdú, hogy van. Ugye, tehát gyakorlatilag nem közölnek valódi információt, nincs valódi információ, hanem sémák vannak. Sőt, de ez se, hogy mondjam, nem felesleges. Az ember azt gondolna, hogy csak látszat, de viszont az egyetlen nem felesleges, mert nagyon komoly jelentősége van, mégpedig az a jelentőség, hogy ember számba veszlek, tehát észreveszelek. Tehát, hogyha valakinek kellene, hogy köz és nem közre, akkor az még a kutyába se vette, ugye? Tehát nem tekinti embernek. És a másrészt meg hát komoly hát ilyen illem, meg társadalmi szabályok vannak, amiről, hogyha az ember nem tud, akkor ezt nagyon könnyen el tudja rontani. Ezt a látszat kommunikációnak nagyon komoly következményei lehetnek. Például van egy ismerősöm, akivel az történt, hogy a vője lefegezte az első találkozáskor, egy hölgyről van szó. Ezen ő úgy megsértődött, ennek mi tudom már 10 éve körülbelül, hogy azóta a vőjével egyáltalán nem áll szóba. Ugye, tehát az ember egy kicsit mulatságosnak tartja, de valójában inkább tragikus. Az egész egy tragikus helyzethez, és ebből valószínűleg nem is, nincs is kiút. Tehát nagyon fontos, hogy az emberek a társadalmi dolgokat figyelembe vegyen. Na most, tehát hogyha ugye elmarad, akkor sok mindent jelent, ez figyelmetlenséget, közömbösséget, elutasítást jelez. Ugye az Illés Gyulának az a verse, ahol egy mondat a zsarnokság, biztos ismerik, hogy a puhábra vált kézfogásban is benne van a zsarnokság. Tehát az hogyha valaki, aki elárulta azt az embert, a barátját, besugó lett, mit tudom én, akkor ugyanúgy köszönti látszólag, de valahogy azért már ezen is keresztül is, ez csak így most jut eszembe. A házasságon belül, hogyha csak ennyi az önködlés, hogy éppen köszönünk egymásnak, vagy valahogy el vagyunk egymással ilyen szinten, az mindenképpen egy elfogadhatatlan helyzet, egy nagyon alacsony szintje a kommunikációnak, de még rosszabb, ha ez sincs meg. Tehát van olyan, hogy a házasság vagy elképzelhető, hogy még csak nem is szólnak egymáshoz. Tehát totál a hidegháború, tehát ez már maga tényleg a csőd. Menjünk egyel akkor tovább.
Szóval a következő...
Miért húrkezik? Ő most.
A következő lépcsőfok az a tényeknek a közlése. Ugye a lényegre kell szólítani, mit, hol, mikor. Ezt megbeszéljük, hogy vagy reggeli, vagy ebéd közben, vagy valamikor, hogy kinek mi a feladata, ki megy az óvodába, ki sem a gyerekért, kinek mi a feladata arra a napra. Az a baj, hogy ezekkel a felszínes tényekre való törekvésekkel kicsit elbújunk másokról való beszélgetéssel, tehát nem mutatjuk az érzelmeinket, gondolatainkat, csak megbeszéljük az aktuális teendőket. És az a baj, hogy sok rosszul funkcionáló házasság is megmarad ezen a szinten. Gyakorlatilag az előbb felszínes kommunikáció mértéke folytatódik tovább. Van egy kis személyes kapcsolat, de hogy én valóban mit gondolok, arról nem beszélünk. Pedig az információ közlése elengedhetetlen a társas érintkezésben, és fontos az, hogy ezek a tények, amiket közlünk, az érdekes legyen, aktuális legyen, megbízható információkat adjunk csak tovább, mert hogyha nem ezt tesszük, akkor ha megkérdőjelezik a tények közlésének a valódiságát, akkor megakad a kommunikáció. Szóval erre azért törekedni kell, és igyekezzünk azért a házasságunkból ennél tovább lépni. Házasságunkban.
Na most a véleményközlés az már egyik ennél magasabb fokozat. Ugye az ábra azt mutatja, hogy van ott egy ilyen számtani alakzat, és akkor attól függ, hogy az egyik melyik oldalról nézve, egyik hatosnak látja, a másik ugye kilencesnek, és hát ezen tulajdonképpen össze is lehet vitatkozni. Tehát ugye ha az ember elmondja a véleményét, az már egyfajta magasabb fokozata az önközlésnek, de kockázatosabb is. Tehát akkor az ember már kilép ebből a biztonságos zónájából, bepillantást enged a saját gondolataiba, az információnak a feldolgozási módjába enged belépni, és aztán ezzel azt vállalja, az illetőnek vagy tetszik, vagy nem tetszik, tehát lájkolja, vagy diszlájkolja. Ugye mennyire fontos ez most az internetes világban, hogy hány lájkot kapott, és hogyha sok többen elutasítják, mint az már nagy sértődéshez vezethet, különösen, hogyha nem vagyunk elég biztosak, szilárdak az önértékelésünkben. Tehát, ha nincs szilárd identitásunk, amiről egy alkalommal külön beszéltünk, hogy ez mennyire fontos, és ugye kiemeltük, hogy a keresztény embernek a keresztény identitása mekkora nagy érték. Semmi bajot, hogy csak mondjuk. Erre vissza. Jó. Tehát ez óvatos kapcsolatkeresés, ez az igazi kommunikációnak tulajdonképpen a kezdete, a vélemény közlés.
Az érzelmek megosztása, ez nagyon érdekes dolog, mert itt már ugye magunkról is beszélünk. Már nem csak véleményünk van, már nem csak közlünk valamit, tényeket közlünk, hanem elmondjuk azt, hogy mit is érzünk, tehát magunkból is kiadunk valamit. És érdekes az, mondjuk nagyobb plénum előtt nehezebb az érzéseinket megosztani, mint hogyha kisebb a közösségünk. Tehát itt már érződik az, hogy az intimitás mértéke nő, akkor, hogyha kevesebb a személyeknek a száma, mert tudok beszélni az érzelmeimről. Hát ez elég nehéz dolog, mert ugye közöljük az érzelmeinket, függ attól, hogy fog reagálni a másik. Mert hogyha megint nem megértésre találunk, akkor visszahúzódik az ember a csigaházba, és nem próbálja közölni a valós érzelmeit. És nagyon érdekes, hogyha ilyenkor elutasítást kapunk, az még rosszabbul esik, mint hogyha a tények vagy vélemények közlésénél van a visszautasítás. Finn kutatók végeztek vizsgálatokat, Jobb oldalon látszik egy színskála, a világos kéktől egészen a narancssárgán a piroson át, illetve a piroson át a narancssárgáig, és ez a kutatás ez arról szólt, hogy látható jelei vannak az érzelmeink kimutatásának. Beszéltünk már korábban arról, hogy tulajdonképpen minden meglátszik rajtunk, kipirolunk, pupillánk kitágul, gesztikulálunk, mint ahogy én most teszem. Szóval, hogyha az embernek valami érzése van, annak vannak külső jelei, de ők, ezek a kutatók, ezek ki tudták mutatni, hogy milyen viselkedési formához, milyen érzelmi, illetve zsigeri reakció válasz következik be. Nagyon érdekes például, hogy a haragnál, az az első ábra, ott az egész felső testünkkel reagálunk, és narancssárga és pirossal. Tehát ha haragszunk, akkor a felső testünkkel reagálunk, és ezt valóban ki tudták mutatni. Nagyon érdekes a boldogság, ott az egész testünk részt vesz, az a piros és a narancssárga. A szívünk, a fejünk is szerepet játszik ebben a reakcióban. Aztán számomra, ami nagyon informatív, az a közömbösség. Teljesen fekete az alak, semmi érzés, ami kivetíthető, vagy kivetítődne a környezetre, de majdnem ugyanilyen a depresszió, amikor világos kék a végtag és egyéb, és a szerelem is érdekes, az alsó végtag kivételével gyakorlatilag minden zsigerünkkel reagálunk a másikra. És ami ebből a dologból érdekes, beszélgettünk régebben arról, hogy az egyes népeknek a reakciói azok egészen mások. A déli népek azok ölelkeznek, kiabálnak, gesztikulálnak, az északiak azok egy kicsit visszafogottabbak, és ezeknél a válaszreakcióknál, amikor a zsigereink válaszolnak, ezt nem befolyásolja, hogy milyen nációhoz tartozunk, ezt is kimutatták a kutatók, és hoztunk egy idézetet is, hogy a jó ember szívének jó kincséből hoz elő jót, és a gonosz ember szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt, mert a szívnek teljességéből szól a száj. Jellemző.
Igen, tehát hogy de ez nem azt jelenti, hogy kétféle ember van, jó és gonosz, hanem mindegyikünkben van jó is, meg gonosz is. És ugye, mint ahogy valamennyien képesek vagyunk erre az összes létező érzelemre, tehát kezdve mondjuk, hogy itt van harag, félelem, undor, boldogság, szorongás, közömbösség, tehát ahogy már mondtad, többféle, mindegyikünk képes ezekre az érzelmekre, így vagyunk gyakorlatilag megteremtve, és attól függő, hogy milyen érzelmek vannak bennünk, pozitív vagy negatív érzelmek, ugye, hogyha ki nem is mondjuk feltétlenül, de a szerveinkkel, tehát zsigeri szinten mégis ezeket át tudjuk élni. És azért lenne nagyon fontos, hogy az intimitásnak a szintjén ezekről az érzelmekről tudjunk beszélni, mert ha valaki ezt állandóan nem mondhatja el, tehát kénytelen magába folytani, az gyakorlatilag megbetegíti, az tönkre teszi. Ez például azok a tapasztalatok mutatják, amikor ilyen koncentrációs táborokban, meg hadifogoly táborokban, hogy azok élték túl, akiknek volt olyan embertársuk, olyan fogolytársuk, vagy valaki, akivel megoszthatták az érzelmeiket is. Tehát elmondhatták a félelmeiket, elmondhatták, hogy éppen hogy érzik magukat, és gyakorlatilag ezáltal az életüknek valamiféle értelmet adtak. Tehát, hogy ők nem egy gép, egy személytelen valaki, aki csak sodor a sors, és történik velük, ami történik, hanem az emberi érzelmek, ezek teszik az embert emberré tulajdonképpen az érzelmek, és ezért nagyon fontos, tehát most mi visszakanyarodunk a házasság, hogy a házastársak az érzelmeiket közölni tudják egymással, anélkül, hogy visszautasítást kapnának. Mégpedig azokat az érzelmeiket is, amelyek nem pozitívak feltétlenül. Tehát mondjuk, hogyha azt mondja egy asszony a férjének, hogy hát én tudod, olyan boldogtalan vagyok, vagy olyan szomorúnak érzem magam, és erre a férjének, hogy hát mi bajod van, hát mindened megvan, ugye? Ez mindenképpen egy nagyon, nagyon rosszul hat a kommunikációra, és nagyon rosszul hat az intimitásra. Majd elmondjuk, hogy a következőkben, hogy célszerű inkább kommunikálni.
És azért az is fontos, hogy ezek az érzések, ezek az enyémek. Én nem érezhetek úgy, mint Imre, és fordítva is igaz. Tehát egy kicsit mindig visszahivatkozok a korábbi előadásainkra, és úgy azért nehéz megosztani az érzelmeket, mert akkor úgy érezzük, hogy támadhatóvá válunk. Tehát, de ez jön, és zsigerből jön, és jó, hogyha erről is tudunk beszélni a házastársunkkal.
Én kérdez a szeretetes és őszintén között. Ez lenne tulajdonképpen a cél, tehát ide kellene eljutnunk. Ez egy olyan kivételes állapot, hát boldog ember, aki ezt átélte, akár egy mély baráti, egy igazi baráti lelki testvéri kapcsolatban, de egy nagyon jó házasságban lehet ezt a dolgot átélni, amikor nem kell az embernek alakoskodni, nem kell semmit, tehát nem kell félni egyáltalán, hogy megítéli a társa, hanem akkor is elmondhatja a dolgait, a fájdalmait, a panaszait, a véleményét, a gondjait, azzal a tudattal, hogy nem kap ítéletet, tehát nem ítéli meg a másik, hanem igyekszik őt megérteni. És ezen a szinten lehet igazából megélni az intimitást, ez úgy szoktuk szimbolikusan mondani, hogy egymás kezébe tesszük le a szívünket. Ezen a szinten válik lehető, hogy szeretetben mondjunk igazságot egymásnak, ez szintén egy bibliai mérce, tehát nincs alakoskodás, nincs képmutatás, igazság van és szeretet van, de ez a kettő, ez tulajdonképpen hát egymást kiegészíti. Őszinték lehetünk ítélkezés nélkül és nyílt a követelőzés nélkül. Ez a szinten mindkét fél megadja a másiknak azt a szabadságot, hogy tőle eltérően gondolkozzon vagy érezzen. Tehát ez a házastársi egység, ez nem azt jelenti, hogy egyformává kell, hogy váljunk, hanem meg kell éljük azt az élményt, mert ez egy élmény, hogy most megértjük egymást, hogy van valaki, aki, és az a házastársa, aki engem teljesen megért, aki előtt teljesen segnyitott lehetek. Ennek tulajdonképpen az ős példája ugye az ember és az Isten közötti kapcsolat. Ugye? Tehát igaz csak abból az oldalból, hogy Isten előtt az embernek semmi értelme, hogy képmutatóskodja, hogy megjátsza magát, hiszen Isten úgyis mindent tud, és mégis szeret, tehát tudjuk, milyenek vagyunk, és mégis elfogad bennünket egy szeretettel. Viszont ugye ez kölcsönösen csak ilyen házastársi kapcsolatban, hogy komoly barátságnál lehetséges.
Hát ugye a kommunikációnak fontos szabálya az, hogy megértésre törekedjünk. És hogy tudunk igazán kommunikálni, hogyha velünk szemben, a mellettünk lévő társ, odafigyelő társ és hallgató. A hallgatás az nem azt jelenti, hogy passzívak vagyunk, hanem odafigyelünk, minden porcikánkkal szemébe nézünk, felé fordulunk, bólogatunk. Fontos az, hogy érezze azt, hogy csak ráfigyelünk. És ez a ráfigyelés, ez azért olyan legyen, szóval jelezzük azért valami úton, módon, hogy nyugodtan beszélhetsz, figyelek rád, és korábbi előadásunk, ugye, hogy nem egyforma a kultúránk van, ahol ha közbeszólnak, az már a kommunikáció megszakadását jelenti. Mi viszont azt szeretjük, hogyha elmondjuk a magunkét, és akkor utána jönnek a tisztázó kérdések. Szóval jelezzük azt, hogy de annak ellenére, hogy nem szóltunk, mégis figyelünk rád, egy-egy aha, értelek, azt közbefűzhetjük, és hogyha befejezte a beszélgetést, akkor utána jöhetnek a tisztázó kérdések. És nagyon fontos, hogy a visszajelzéseket azt értékelje a hallgató is. És érdekes, hogy percenként az agyunk 800 szót képes feldolgozni, mint hallgató. A beszélő mindössze 200-at tud elmondani, és fontos az is, hogy vannak azért akadályai az ilyen jellegű kommunikációnak, mert ha valaki nagyon bőlére engedi a mondandóját, sok körmondatot használ, akkor nehéz kihámozni belőle a lényeget. Szóval szócséplés vagy ilyesmi, akkor tényleg nem tudunk erre megfelelően reagálni. És a másik dolog pedig az, hogy az is lehet visszataszító a kommunikáció szempontjából, hogyha a hallgató nem figyel. Tehát tényleg minden porcikánkkal azt jelezzük, hogy mi most rád figyelünk, és csak rád nem tévét nézünk, nem újságot olvasunk, és bologatunk meg, ehhezünk meg egyéb, hanem csak rád figyelünk. Szóval ez lesz az, ami a megértést, azt alátámaszthatja a társunk részére. Minden ember legyen gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra a Jakab leveléből.
Ez a tudomány ezek szerint bebizonyította, hogy ez a mondat igaz, mert ugye, hogyha 800 szót tudunk hallással feldolgozni, és csak 200-at tudunk ugye közölni, igen, akkor ez teljesen így van. Tehát a hallásunk, tehát sokkal gyorsabb, mint a szólásunk. Tehát ez is azt mutatja, hogy ugye akik a Bibliára hallgatnak, azok bizony ezt nagyon jól teszik. És hát ugye a harag az természetesen, amit Márta is mondott, hogy ez az aktív hallgatás, ugye ez gyakorlatilag ítélkezésmentes hallgatás jelent. Tehát nem mutatjuk ki, még akkor is, hogyha esetleg nem értünk egyet, hogyha igazán azt akarjuk, hogy tehát a megértésre törekszünk, akkor ebben az aktív hallgatás szakaszában még nem fejezzük ki az esetleges negatív véleményünket. Tehát ezt próbálni kell ilyen ítélkezésmentesen megtenni. Na most a kérdések, a tisztázó kérdésük volt szó róla, tehát hogy tisztázni kell. Vannak jó kérdések, meg nem jó kérdések. Most először a sárgával is nem jó kérdéseket. Azért van a katyuk, mert ugyan kérdőjel a nyakuk. Többszörös kérdés egy mondatban. Tehát hogyha a túl sok kérdést teszünk fel ugye egyszerre, ugye egy szuszra, az természetesen nem jó. Nem jó az irányított kérdésünk, amikor a véleményeket súlyok, hogy nem lett volna jobb, hogyha ezt és ezt csináltad volna. Ugye? Mert ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mi akarjuk megmondani, hogy amit ő még igazából nem mondott ki. És a miért típusú kérdés, hogy miért tetted ezt, miért úgy tetted, és a többi, mert ez igazoló, tehát erre igazolni kell magát az illetőnek, és ez szintén megszakíthatja ezt a kommunikációt. És ugyanabban a formában sem jó megismételni a kérdéseket. Hogyha először nem kaptunk erre választ, akkor próbáljuk meg más módon megközelíteni, más formában, de semmiképpen se ugyanúgy. Hát ugye sokféle kérdés van, vannak zárt kérdések, amely igennel, nemmel lehet választ, ezeket már fel lehet tenni. Nyílt kérdések, a hogyan típusú kérdések, hogy meséld el, hogyan történt akkor ez a dolog. A hipotetikus kérdések, hogy mi lenne, ha, vagy mi történne akkor, mit gondolsz, mi történne akkor, ha így és így lenne. Akkor a tárgyilagos kérdések, amikor konkrét dolgokat, hol, mikor, mit, kivel, tehát ezek a tárgyilagos kérdések. A véleménykérő kérdések, hogy mit gondolsz erről a dologról. Részletező kérdés, mesélj többet erről. Aztán vannak direkt, rá lehet kérdezni, hogy értetted, vagy így értetted. Aztán közvetett kérdések, hogy hogyan magyaráznád meg valaki másnak például ezt a dolgot. Lehetőleg rövid, könnyen megígyezhető kérdéseket tegyünk fel. Tehát ez se egy egyszerű tudomány, végül is ezt egyetemen tanítják ezt a kommunikációt, de végül is fejleszthető. Tehát jó, nyilván nem akkor kell erre gondolni, ilyen tudományos szinten, mikor az ember ebben benne van, de hogyha ezt az ember gyakorolja a házastársával, akkor ez szinte automatikusan megy.
Szóval sokat kell beszélgetnünk, azt mindig elmondjuk, hogy sokat kell beszélgetnünk. És ha már beszélgetünk, akkor fontos, hogy milyen a visszajelzés, mert ugye te mondod a magadét, és vajon a hallgató részéről mit tapasztalsz, és az a jó beszélgetés, amikor tudatosítjuk a másikban, hogy megértettük, és ez a megértés ez arra lesz jó, hogy ő képes megváltozni a viselkedésében, és esetleg a döntését is megváltoztatni, hogyha valóban pozitív volt ez a visszajelzés, és ő megfelelően értelmezte ezt a visszajelzést. Fontos az is, hogy támogató és ne támadó legyen a visszajelzés. Beszélgetnek például arról, hogy mi a nők szerepe, és ha nagyon negatív beállítottságú a beszélő, akkor ugye nem úgy kérdezek vissza, hogy na, neked aztán megvan a véleményed a nőkről, és pont akkor ezzel nem visszük előrébb a kommunikációt. Szóval, hogyha azt mondja, hogy vitatható dolgokat mondasz a női szerepekről, akkor az egy kicsit finomabb megközelítés lesz, mint az, hogy te gyűlölöd a nőket. És ha fontos az is, hogy ez egy leíró válasz legyen, ne pedig egy értékelő. Tehát, hogy negatívan nyilatkozol a beszélőről, ahelyett, hogy csak megállapítasz valamit, hogy hát neked ez a véleményed, és akkor ő folytatja a beszélgetést, de hogyha negatívan reagálsz, hogy nőgyűlölő vagy, akkor megint megáll a kommunikációnak a folyamata. És fontos az is, hogy amikor ő elmond valamit, akkor én ne a dühömet próbáljam rajta levezetni, hanem igenis hallgassam meg, és őt előrevívő válaszokkal reagáljak. Meg lehet osztani az érzéseinket is ezzel kapcsolatosan, amit hallottunk a társunktól. Nagyon szépen fogalmaztad meg, hogy mi a szerepe a nőknek. Az már egy pozitív visszajelzés felé, és egy kicsit saját magam is megmutatom, hogy pozitívan is tudom őt értékelni. Szóval az ilyen kis csúsztatásokra vigyázni kell a kommunikáció kapcsán. Most fontos az is, hogy aki a visszajelzést kapja, az értékelje az én visszajelzésemet, és reagáljon is rá, hogy valóban megértette, hogy én mit akartam neki mondani a visszajelzésekkel. Szóval oda-vissza menjen a kérdés és a válasz, hogy igazi kommunikáció legyen a kettőik között, és nem árt, hogyha megköszönik a visszajelzésünket.
Igen, egy ilyen pozitív hozzáállású visszajelzést, ami tulajdonképpen azt mondja, hogy összefoglaljunk, más szavakkal megfogalmazzuk, amit megértettünk a másiknak az elmondásából, ez már egy komoly szellemi teljesítmény, és egy komoly jó akaratot is feltételez, hogy mindenképpen normális körülmények között értékelni kell, és a házasságon belül meg különösen. Nos, hogyan mondjam el, ugye most volt az aktív hallgatással kezdtük, most vegyük a másik oldalát, aki a beszélő oldaláról nézzük ezt a kommunikációt. Hogyan mondjam el neked azt úgy, hogy te megérts, mert hiszen arra törekszünk, hogy megértsük egymást. Nagyon sokszor ugye nem tudjuk jól elmondani, ennek ugye többféle oka lehet, többek között az, hogy nem tudjuk magunkat jól kifejezni. Én típusú üzenetek, ezek a jó üzenetek, ezt tanítják, és ez valóban így is van. Egyes szám első személyben megfogalmazott üzenetek. Ugye ez is egy biztos, hogy saját magunknak mi vagyunk a legnagyobb szakértő. Senki nem tudhatja, hogy én igazából mit gondolok, mit érzek, csak én magam. És a másik sem, az meg, hogy már 40 akárhány éve házastársak vagyunk, már minden mozdulatát, gondolatát tudom, hát nem biztos. Nem biztos. Még ilyenkor is érhetnek bennünket meglepetések, tehát jobb azt. Ugye főleg ugye a nők azok, hogy mi empatikusabbak, meg sok mindent jobban észrevesznek. Hát szoktuk ezt mondani, hogy két barátnő már körülbelül egymással egy olyan 10 méterről meg tudja mondani, hogy a másiknak valami baja van, és körülbelül azt is, hogy mi baja van. Még a férjeknél ez nem jellemző. Tehát lehet, hogy egy kis túldással nagy kés áll ki a felesége hátából, és ő még akkor se veszi észre, hogy igazából az asszony nincs jól. Tehát sajnos ugye nem vagyunk egyformán, pedig nagy egyéni különbség vannak, ne becsüljük le a férfiaknak az empatikus képességét. Tehát nagyon fontos az, hogy mondjuk meg egyes szám első személy, vagy én így, és így értem, én így is így gondolom. Az én üzenet az mindig rólam szól, őszinte, de nem agresszív. Tehát nem, és ugye meg lehet csinálni azt, hogy nem provokatívan. Tehát olyan, hogy nem miattad van az, hogy miattad vagyok én boldogtalan, de most pillanatnyilag olyan boldogtalannak érzem magam, elfogott a szomorúság, a rossz közérzet. Ettől nem kell, hogy te rosszul érezd magad, viszont én elmondom neked, ugye egymás szívébe tesszük, vagy kezébe tesszük a szívünket megőrzésre, elmerem neked mondani őszintén ezt is. Nem a múltbeli eseményekre vonatkozik, hanem a jelen helyzetre. Ez is nagyon fontos, hogy a múltat azt egy kicsit ilyenkor félre kell, le kell zárni, természetesen hatása van a jelenre, de nem kell mindig visszakérni. Ez egy kicsit kapcsolódik olyan megbocsájtás témához, hogy amit az ember egyszer megbocsájtott, azt zárja le, és nem kell ilyen alkalommal lehetőleg mindig újról és újból visszakérőzni. És játszómentesen megfogalmazni a szükségleteimet. Itt az a dolognak a lényeg, hogy akármit is mondunk, minket a valósághoz a szükségleteink kötnek hozzá. Mindenkinek van szükséglete, és tulajdonképpen azért kommunikálunk, mert a szükségleteinket akarjuk a másiknak valahogy a tudomására juttatni, csak az a baj, hogy sokszor ezt nem direktbe mondjuk, mert félünk, hogy a másik megsértődik, félünk, hogy visszautasít, hanem megpróbáljuk valahogy rávenni erre a dologra, ezt nevezzük játszmáknak, tehát, hogy különböző trükköket alkalmazunk, manipuláljuk a másikat, ahelyett, hogy elmondanánk, hogy mire vágyunk igazából, mik az igazi szükségleteink. Na most ez teljesen nem azt jelenti, hogy a másik köteles nekünk minden szükségletünket kielégíteni, mert hiszen nem biztos, hogy éppen képes. Mondjuk, hogy az idővel van kapcsolatban szükség. Szeretném, ha több időt töltenél velem, ugye? Ezt el lehet úgy is érni manipulációval, hogy betegnek tetetem magam éppen, és akkor tessék, én most akkor teljesen beteg vagyok, itt fekszek kétségbes, és muszáj neked itthon maradni, és körülöttem ugrálni, ugye? Holott nem erről van szó. De elmondhatod, hogy én úgy gondolom, hogy szeretném, hogy több időt töltsünk együtt, és akkor erről már lehet beszélgetni, hogy hogyan és milyen mértékig tudjuk egymás szükségletét ebben a kapcsolatban figyelembe venni. Na most a mi üzenetek, azok is nagyon fontosak. A mi üzenetek azok közösséget teremtenek egymással. Tehát ez a Gyökösi Bandi bácsitól hallottuk ezt a dolgot, hogy ő úgy fogalmazta meg, hogy úgy kell mondani, hogy akár csak én. Tehát, hogy az ember mond valami ítéletet, mondjuk ő nem házasságról kapcsolatban mondta, hanem úgy emlékszem, hogy egy tanárral kapcsolatban a tanár értekezete egy gyerekről volt szó, aki nagyon hirtelen haragú volt, és aztán hát a tanárok ezt úgy megróvóan emlegették, és hát mondta ez a tanár, aki a legszelidebb tanár volt az egész iskolában, hogy hát bizony ez a gyerek egy kicsit lobbanékony, és hozzátette, akár csak kéne. Ott ő egyáltalán nem volt az, de hát ez úgy benne. Na de ugye visszatérve a házasságra, ugye például egészen más az, hogy az ember azt mondja a feleségének, hogy én úgy érzem, hogy túl sok pénzt költesz, és ha így megy tovább, akkor tönkre fogunk menni. Vagy pedig azt mondom, hogy hát sajnos az utóbbi időben mi egy kicsit hát túlköltekeztük magunkat, ugye? Ez egészen más, mert ugye ebben lehet, hogy a feleségem költött többet, mint én, de mégis ebbe, hogy mondjam, tehát magamat is belevonom még akkor is, hogyha nekem esetleg ebbe kisebb részem van. Mert azért pontosan, hogy a megértést elérjük. Tehát most egy kicsit átfordítva erre a dologra azt, hogy például mondjuk most ilyen spirituális szempontból mondanám. Egész más azt mondom valakinek, hogy te egy kegyelemre szoruló bűnös ember vagy. Igaz ez? Igaz. Igaz. Tehát ez, na de én is. Ez itt a probléma. Tehát, hogyha azt mondom, hogy nézd, mi mindketten kegyelemre szoruló bűnös emberek vagyunk, ugye ez akkor közösséget teremt a másikkal, nem úgy érzi, hogy én valami magas lóra felszállva most őt elítélem, hanem azt érzi, hogy hát ugyanazon a szinten vagyunk, és akkor már van egy közös pont, ahonnan el tudunk indulni. Ez csak a szemléletezés kedvéért mondtam. Na most mit kerülendők a te üzenetek? A te üzenet, hogy te ilyen vagy, te mindig, te soha, mert te, stb. Szóval ismerjük ezt. Ezek tulajdonképpen vádaskodások, ítélkezések, letámadjuk, ráteszik az összes felelősséget. Erre vagy viszont támadna is te, ugye? Szóval, ugye, vagy pedig hát védi magát, védőbeszédet mond. És akkor vannak még a szintén negatív dolgok, az ők üzenetek. Ez ilyen általánosítás, ami tulajdonképpen egyfajta utalás arra, hogy például mondja a feleség, hogy képzeld, azt mondja, a Kovácsék a Bahamákon voltak üdülni. Ugye? Na most ebből ugye az derül ki, hogy ugye mi nem voltunk a Bahamákon, és miért nem voltunk. Ugye, tehát ez megint ehelyett ugye az én típusú üzenet azt mondani, hogy hát úgy szeretnék egyszer én is elmenni valami igazán klassz helyre, mint mondjuk a Kovácsék. Ugye, tehát ez egészen más dolog. Tehát általánosítás mögé nem jó behúzódni.
Na és miért is van szükség intimitásra? Mert hát a házasságnak azért ez a lényege, és az intimitás az életközösséget jelent a párok között. Kapcsolatra vagyunk teremtve, ugye Gyökösi Bandi bácsi ismét nem jó az embernek egyedül, ugyanakkor egyéniségek is vagyunk, és nem szabad, hogy feladjuk az egyéniségünket, ez is a miénk, ragaszkodjunk hozzá, mert ez a különbség, ez az egyéniség, ez jelenti a szabadságunkat, de az egységünk, az pedig a kapcsolatunknak a minőségét jelenti. Na, itt egy hidat vetítve Imre, és hogy több lábon kell állni ennek az egységnek. Ez ugye lehet testi, lelki, spirituális, szellemi, társadalmi, gazdasági, és minél több lábon állunk, annál stabilabb. Nagyon fontos ugye, hogy az érzelmeinket mondjuk el. Azt tegyük meg, hogy mi volt az a jó hír, amit most meg tudok veled osztani. Milyen tapasztalatom volt egy kiállításon, mit éreztem, amikor láttunk közösen egy filmet, vagy színházban voltunk közösen. Szóval ezeket osszuk meg, de ugyanígy a közös bibliaolvasás, az nekünk, mióta nyugdíjasok vagyunk, ez egy nagyon összetartó erő, úgyhogy vannak lehetőségeink, csak ezzel élni kell, és mindig közösen és együtt csinálni. A pap professzor úrtól hallottuk nemrégiben, hogy milyen fontos szerepe van az ölelésnek. Mert azzal, hogy átöleljük egymást, a szívünk egymáshoz ér, rengeteg energiát adhatunk át egymásnak, úgyhogy gyakoroljuk.
És ez véd az infarktus ellen. Tehát ez
a pap professzor, aki szívsebész.
Többet ér, mint sok koleszterin csökkent, hogyha gyakran megölelik egymást. Házastársak is így védik tulajdonképpen egymásnak a szívét. A professzor úgy fogalmazta, hogy az energiamezők érintkednek egymással, tehát a szíveknek az energiamezői, mikor átöltik egymást. Úgyhogy ez nagyon is elképzelhető, tehát ebben nincs semmiféle, hogy mondjam, hamis miszticizmus. Ha gondol az ember, hogy EKG-t lehet csinálni, és az EKG tulajdonképpen a szív elektromos tevékenységét mutatja ki, és ha van elektromos tevékenység, akkor van energiamező is, mert más ez a kettő, ez evidensen összefügg, akkor ez a dolog, ez teljesen valószínű, és teljesen így is van.
Szóval ugye a végkövetkeztetésünk az, hogy igenis nagyon sokat beszélgessünk egymással, osszuk meg az érzelmeinket is egymással, nehogy úgy járjunk, mint egy nyugdíjas házaspár, akinek a nőtagja felhívja a nyugdíjas barátnőt, hogy mit csináltok, és azt mondja, hogy kevergetjük a kávénkat, és beszélgetünk. Leteszi a nő a telefont, és mondja a férjének, hogy ez nekünk nem jutott eszünkbe, és akkor folytatódik a férj, légy szíves, főzz egy kávét. Megfőzik, kevergetik a kávét, és megszólal a férj. Hívd már fel a barátnődet, miről beszélgetnek. Szóval ne kerüljünk ebbe a csapdába.
Erről én is tudok egy ilyen trépás hasonlatot. Az, hogy egy pszichológus barátja felhívta ezt az illetőt, aki ezt elmesélte, egy házas embert, és felhívta, és megkérdezte, hogy hát mit csináltok? Hát azt mondja, beszélgetünk. Úristen, mondja a pszichológus, ekkora a baj.
Úgyhogy igyekezünk minél többet beszélgetni egymással, és szóval ugye mi elmondjuk a tanult dolgokat, vagy legalábbis megpróbáljuk továbbadni, de azért szóval mi is megéltük azt az időszakot, amikor a mókuskerékben járva nagyon szépek ezek a dolgok, amit itt havonta egyszer igyekszünk továbbadni. Nem mindig sikerül így, de legalább törekedjünk
rá. Így van, legalább tudja az ember a célt. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet.